2023. november 29-én 100 éves korában elhunyt Henry Kissinger, az Amerikai Egyesült Államok korábbi külügyminisztere. A diplomata szónak új jelentést adó életpálya és a legendássá vált mondás miszerint a jövő héten nem törhet ki újabb válság, mert már tele a naptáram, mint egy olyan embert fest le, aki az elmúlt évszázad egyik legnagyobb bábjátékosa volt. Ám ez nem csak csodálókat hozott számára, hiszen a béke Nobel-díjas politikust, amellett, hogy sokan a hidegháború kordában tartása miatt hősként tisztelték, meg annyi kritikusa lélektelen mahinátorként állítja be, akit a befolyása miatt háborús bűnökkel lehetne vádolni. Adódik a kérdés, kideríthetjük-e, hogy ki volt a világ politikai tanácsadójává váló Henry Kissinger valójában, és mi 100 éves életútjának öröksége? Ez az Itt és Akkor podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, már csak azért is, mert egyévesek lettünk, úgyhogy ezt most megünnepelendő egy igencsak komoly történelmi személyiség következik a 20. századból, habár az apropó az szomorú, hiszen ma arról a Henry Kissingerről lesz szó, aki nemrég elhunyt, tényleg szép hosszú életet élt, és valahol ő egy ikon, de azért van a megítélésében kétes, tehát talán nem Gandhi mellé fogjuk helyezni, de erről majd úgyis sokkal többet beszélünk ma, hiszen megpróbáljuk kitalálni Henry Kissinger örökségét is, és abban a szerencsében van részem, hogy a BTK Történettudományi Intézetének történésze és az ELTE oktatója Romsics Gergely van most itt velem, és elfogadta a meghívást. Szervusz, Gergely!
Szervusz, és köszönöm szépen a meghívást.
Először is talán egy nagyon röviden kezdhetünk azzal, hogy neked is a szívednek kedves Kissinger témája, ugye, hogyha jól tudom.
Igen, bevallom férfiasan, hogy én nem vagyok Amerika történész. Kissingernek a személyes életútjával nem nagyon foglalkoztam. Nagyon régóta, pont 20 év óta foglalkoztat, ugyanakkor 20 éve írtam először Kissingernek az elméleti munkásságáról. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy a következő nem tudom hány percben csak elmondt elméletekről beszél. De mint gondolkodót a világpolitika természetéről rendkívül érdekfeszítő embernek tartom. A politikus és személyes megítélése az ennél sokkal árnyaltabb. Erre te is utaltál, biztos lesz rá idő is, hogy megbeszéljük.
Ez egészen bizonyos, és hogyha a Kissingerrel kezdünk, akkor azért muszáj megemlítenünk, hogy nem teljesen ilyen néven született, ugye Németországban látta meg a napvilágot, és ráadásul a nácivá váló Németországban. Jól emlékszem, most csak fejben, ez pont nincs előttem, de 1923-ban.
Így van, 23-as volt pontosan.
Neki ez milyen csomag, hogy megszületsz zsidó családba ráadásul az épp nácivá váló Németországba. Tehát, hogy később mennyire befolyásolta őt ez a fajta saját kis öröksége, amivel elindult?
Bele is kérdeztél az egyik legnagyobb Kissinger rejtélybe. A körvonal a válasznak a következő lehet. Kissinger az élete első 90 évében nem nagyon beszélt, vagy 85 évében. Mindig azt állította, és mindig úgy tett, mintha ez számára rendkívüli mértékben nem lenne fontos. Ő azonosult az amerikai külpolitikával és azzal a feladattal, hogy a világpolitikát valamilyen módon megóvja a végső káosztól, neki ez volt a nagy mumusa, a káosz, azt kell elkerülni, és ebben az önképben nem nagyon volt helye annak, hogy hát én egy bajorországi zsidó srác voltam, és úgy kezdődött az életem. Voltak pici jelek, például, hogy minden jel szerint Kissinger, aki nagyon szerette a focit gyerekkorában, megmaradt a Fürt szurkolójának. Fürt volt az a város, ahol született. De nem lehetett tudni, hogy ez valójában mit jelent, mit nem. Hatalmas csavar a történetben. Élete vége fele a testvérének, Walternek és egy filmrendező / írónőnek, Évi Kurznak a hosszú-hosszú unszulására Kissinger először vállalkozott arra, hogy érdemben megnyilvánuljon a gyerekkoráról, csak a testvérével közösen vállalta, tehát nem akart egyedül csinálni. És ott viszont egészen más dolgok jöttek ki, azt állította magáról, hogy egy testvérével együtt, hogy természetesen nagyon mély nyomokat hagyott bennük az, hogy 10 éves koruktól kezdve egyszerre más gyerekekkel kellett barátkozni, nem engedték be őket foci meccsekre, menekülni kellett, és természetesen az, hogy szembesültek, ha utólag is, a náci elnyomó rendszernek a zsidóság ellen elkövetett bűneivel. És utóbb, nagyon idősen Kissinger már mégis azt mondta, hogy nem lehet úgy gondolni rá, és ő sem tudott úgy gondolni a világra, hogy ne valamilyen mértékig ezekből a tapasztalatokból indult volna ki. Mondom, az érdekes az, hogy életének első 8 plusz évtizede alatt ezt nem nagyon hangsúlyozta és emelte ki magáról.
Ez is egy kicsit Kissingeres egyébként, hogy ezt nem emelte ki, szerintem, mert lehet, hogy erre a következtetésre jutunk majd, de 38-ban kvázi időben sikerült kimenekülnie. Miért pont az Egyesült Államokat választotta, lehet-e ezt tudni? Például tudott-e akkor már angolul?
Nem, azt lehet tudni, hogy nem nagyon tudott angolul, vagy rosszul tudott angolul. A szülők Londonba vették először az irányt, és egyszerűen lehetőségek miatt mentek el. Az apa tanár volt, az anya pedig egy olyan fajta alsó középosztály, egy középosztályi háziasszony, családanya, akinek nem volt előtte főfoglalkozása. Ez egy normális egzisztencia volt Németországban, amíg nem volt gazdasági világválság, de nem azt jelentette, hogy vagyonos család lettek volna. Amikor kimentek, akkor nem volt pénzük, és azért mentek az Egyesült Államokba, mert ott jobb esély volt élni, és úgy tűnt, hogy a háború messzebb lesz. Annyira nem volt pénzük, hogy Kissinger csak egy évet húzott le egy amerikai gimnáziumban, ahol egyébként nagyon gyorsan megtanult angolul, utána esti órákra járt, és napközben már dolgozott. Tehát a családnak tényleg olyan mértékben nem volt pénz, hogy 16 éves gyerek már kereste a pénzt, nem sok pénzt, hogy a család megéljen. És az az érdekes, hogy nagyon gyorsan tanult angolul, nagyon gyorsan beilleszkedett, nagyon jók voltak az eredményei, de azt tartja a fáma róla, hogy ő olyan mértékben eközben szorongott, hogy nagyon sokáig, ha nem volt muszáj, nem szólalt meg, felnőttként lett beszédesebb, és állítólag ezért is maradt meg neki egy németes akcentusa, míg a testvérének, Walternak teljes mértékben eltűnt, tehát neki semmiféle kihalható akcentusa nincsen. Érdekes módon a egykori Heinz Alfred Kissingernek, illetve hát ugye Henry Kissingernek megmaradt egy gyengülő, de azért jól felismerhető németes akcentusa.
Hát igen, ez is az egyik ilyen trademark lett nála, vagy amiről így megismerték az emberek. Szóval kijutottak családilag az Egyesült Államokba, gondolom közben jöttek a hírek a háborúról. A második világháború alatt jutott be a Harvardra, emlékeim szerint. Ezt hogy csinálta? Mert azért, szóval értem én, hogy jól tanult, de hát ott van 3 éve, éppen most tanult meg angolul, nem biztos, hogy könnyű bekerülni még az amerikai állam kibontakozásának első idejében sem a Harvardra.
Nagyon jellemző út. Az történik ugyanis, hogy nem ott kezd el az egyetemi tanulmányait. Egy New Yorki városi, jó New Yorki Városi Egyetemen, ennek több oka is van. A New Yorki Városi Egyetemek teljes mértékben emancipáltak voltak. Az úgynevezett Ivy League, tehát ez az amerikai elit egyetemeknek a közege, nagyon sokáig különböző szinteken, de bizonyos értelemben vagy nem volt barátságos a zsidó hallgatókkal szemben, vagy mint a Princeton, nem is fogadott zsidó hallgatókat. Tehát egyébként Amerikában is volt egyetemi antiszemitizmus.
Abszolút. Ne felejtsük el azt, hogy például ilyenkor még a feketék, főleg ugye a világháború előtt és a világháborúig, amíg nem mentek el ők is katonának, addig egy teljes megkülönböztetésben volt
része. Így van, ilyen szempontból ugye pront a Princeton elnöke volt Woodrow Wilson, akit sok mindennel lehet vádolni azzal, hogy úgy gondolta volna, hogy az egyetemen a feketéknek azonos jogai kell legyenek azon. Szóval nagyon szerencsés ilyen szempontból Kissingernek, hogy mondjam, a milyen ütemben érkezik. Azt hiszem, ez kicsit focis nyelv, de úgyis annyira szerette a focit. Tehát elkezdi ezt a városi egyetemet, kiválóan tanul. Elmegy katonának, szolgál, és utána, mint veterán, már teljesen más, megváltozott az amerikai világ, és a veteránoknak az Egyesült Államokban mindig rendkívüli erős társadalmi státusza volt, és van. Ő ezt ki tudja használni, és akkor természetesen már semmilyen szinten nem merül föl, hogy neki mi a származása irány Harvard, és ott, de valójában a háború után védi csak meg, nemhogy a doktori disszertációját 54-ben, de a sima alapdiplomájának is a védése csak 1947-ben vagy 48-ban történik.
Tehát az is már a háború után. Na, és beszéljünk egy kicsit a harvardi tanulmányairól szerintem, mert azért az már nagyban befolyásolta, hogy mi következik itt, és hogy kialakult ez a 20. század fontos történéseit meghatározó nagy vonalú politikus, vagy inkább úgy fogalmazni, hogy nagy formátumú. Szóval ő ott már elkezdett a nukleáris energiával foglalkozni. Ez honnan jött?
Azt hiszem, hogy az ellenérzéséből. Hadd magyarázzam meg. Kissinger szerintem, ezt most úgy mondom, mint a szakmai életművét relatív jól ismerő történész, Kissinger szerintem sokkal boldogabb lett volna egy olyan világban, amiben nem voltak nukleáris fegyverek. Bárki megkérdezte őt, hogy mit tart a legnagyobb politikai teljesítménynek az európai modernitás történetében, akkor egyértelmű válaszolta a bécsi kongresszust, és ezen is két embernek a munkásságát, Metternichét és Kesselrayt. Na most Metternichet mi jól ismerjük, mint egy általunk reakciósnak beállított, nem szerette a magyar nemzetet és a magyar szabadság ellensége volt, hogy mind ezt megtanuljuk az iskolában. Tehát ez a valóban konzervatív politikus az egyik idolja, és az a Castlereagh, akiről pedig egyébként Shelley, ugye a brit költő, ír egy abszolút Petőfi Sándor-szerű sárba taposó verset, ugyanilyen felhangokkal, tehát hogy ő is körülbelül egy utolsó reakciós, aki sötétségben tartja egész Angliát. Szóval két igazi konzervatív ember, Kissinger nem ennyire konzervatív, mint ők voltak, de abban nagyon egyetért, hogy a nemzetközi politika egy olyan terep, ahol mindig a káosz fenyeget, és a káosz a legrosszabb, mert olyankor korlátlan és korlátozhatatlan erőszak történik, akár a 30 éves háborúban, a vallás belekeverték a politikába, akár a napóleoni háborúk idején, ahol meg ilyen forradalmi gondolatokkal rohangáltak emberek, és annak sosincs jó vége. Ez Kissinger alapvető felismerése, hogy a nemzetközi politikának stabilitás kell mindenek előtt. Ez nem lesz egy szép világ, nem lesz egy erkölcsös világ, de talán elkerülhető az a fajta összeomlás, ami ciklikusan úgy tűnik, hogy megérinti az európai civilizációt, és itt a második világháború után vagyunk, a hidegháború idején, tehát ezek nagyon aktuális gondolatok.
Igen. Most eszembe jutott a Dumbledore és Grindelwald féle nagyobb jó elve, hogy egy picit a Harry Pottert is teljesen ide nem illően idehozhassam. De igen, tehát, hogy akkor ő gyakorlatilag már ezekbe az időkbe azon gondolkozott, hogy lehetne elkerülni a legnagyobb vészeket, még akkor is, hogyha be kell érte vállalni kisebb problematikus konfliktusokat.
Ez elmélet és gyakorlati munkásságát talán ez a gondolat köti össze a legjobban. És ez az ember, aki nekem van egy 12, tehát tulajdonképpen, mint a bécsi kongresszus poszterje lenne az egyetemi szobájának a falán, és nem tudom, Elvis Presley, hanem...
Bocsánat, a bécsi kongresszus, hogyha most lenne olyan hallgató, aki nem tudja elhelyezni, akkor kicsit elhelyeznél minket?
Hogyne, tehát a napóleoni háborúk végén, amikor a Napóleont legyőzték, 14-15-ben ez volt az a kongresszus, összegyűltek az európai nagyhatalmak, és egy elég tartós békét adtak, egy elég cinikus alapon, tehát, hogy kicsit adok, kapok veszek, quid pro quo, hozunk össze egy nem erkölcsi alapon, hanem minden nagyhatalom haszonkalkulációja szerint nagyjából fenntartható európai rendet. Ez volt a motto, ezt többé-kevésbé megcsinálták. Bocsánat ezért a nagyon
drive-by
shooting jellegű leírásáért a bécsi kongresszusnak. Most ennek a gondolkodó nyugtalan elmének, aki erre a korszakra fókuszál, és a doktoriát is erről írja, el lehet képzelni, hogy a nukleáris fegyverek megjelenése az nem egy olyan dolog, amire úgy tekintene, hogy de jó, megoldotta a világot. Sokkal inkább emeli a téteket, bonyolultabbá teszi, és az ő szempontjából nézve embereket tévútra visz. Mire gondol itt Kissinger? Kissinger úgy véli, hogy elkezdték úgy használni a nukleáris fegyvereknek a használatának a lehetőségét, a fenyegetést, amit jelentenek, hogy ez megöli a diplomáciát. Mert az Egyesült Államoknak az a hivatalos doktrinája, hogyha a szovjet provokáció elér egy szintet, akkor egy megsemmisítő nukleáris csapással fogunk erre válaszolni. Ez szerinte botorság, kiteszi a világot a pusztulásnak, és fölösleges is. Ehelyett szerint egy mindig rugalmas válaszokra van szükség, és itt jön ő be, mint a nukleáris fegyverekkel való diplomáciának az egyik korai úttörője. Az ő akkor forradalmi ajánlata az, hogy ne tekintsük a nukleárisokat egy 0-1-es típusú fegyvernek, tehát amit egy darabig nem használunk, és hogyha használjuk, akkor eljött a világ vége, hanem tekintsük őket egy olyan több lépcsőben bevethető fegyvernek, ahol nyilván a legerősebb fegyvereket nagy számban oda nem akarunk eljutni, hogy azokat használni kelljen, de gyengébb, kisebb fegyvereket taktikailag megfontoltan kis számban, amikor éppen szükséges, akkor mindenképpen készen kell állni arra, hogy bevessük ezeket amerikai nézőpontból, és még az is lehet, hogy eljött az a pillanat, amikor tényleg be kell egy ilyet vetni. Tehát nehéz megmondani, hogy hol ér véget a pózolás, és hol kezdődne el a valódi fegyverhasználat, de amennyire Kissingert értelmezni lehető, úgy gondolja, hogy fontos, hogy legyenek rugalmas olyan nukleáris fenyegetéseink, amiket komolyan lehet venni, mert a világvége fenyegetést azt azért nagyon kevés esetben lehet komolyan venni.
Értem. Na, ez az utolsó mondat világította meg igazán, hogy mi is ennek a fő értelme, hogy azt azért nehezen hiszik el, még a nagyhatalmak is egymásról, hogy konkrétan vissza akarjuk dobni az emberiséget az őskorba. Ez valószínűleg senkinek nem az
érdeke. Tehát, ha én most egy szovjet politikus vagyok, és akarok húzni valamit, ami tudom, hogy az amerikaiakat idegesíteni fogja, pucsot egy afrikai országban, vagy fegyvereket akarok tele, hogy ez történt, és fegyvereket akarok ide vagy oda telepíteni. Elhiszem-e, hogy erre válaszként az Egyesült Államok elpusztítja a világot, hiszen már én is nukleáris hatalom vagyok, jó eséllyel lesz válaszcsapás, vagy azt gondolom, hogy mivel csak ezzel tudnak fenyegetőzni, és azért ők is tudják, hogy emiatt az akció miatt alapvetően a világ megy tovább, akkor meg fogják engedni, hogy megcsináljam. Persze, lesz sok rossz vér, nagy beszédek, de végén nem történik semmi más. Ugye Kissinger számára ez egy olyan kockázat, ami elindíthatja a világot a kontrollálhatatlan provokációknak egy olyan útján, ami egyrészt önmagában nagyon rossz, rossz az amerikai érdekeknek, és harmadsorban előbb-utóbb ki fog alakulni egy olyan fajta feszült légkör, ahol tényleg be fogják vetni ezeket a megsemmisítő erő nukleáris fegyvereket. Tehát több szinten mindenki veszít, ehhez képest egy rugalmas nukleáris válasz még mindig jobb.
Elképesztő lehetett erről leadni egy doktorit, mármint úgy értem, hogy azért gondolom a tanárai számára is ez egy mit olvasok most újító kategória lehetett.
Ez nagyon érdekes. Ne, ez a doktori nem ez volt. A doktori hát konkrétan a bécsi kongresszusból, tehát Metternichből és Kesslerből írt. Az könyvként 3 évvel azután jelent meg, és az volt a címe, hogy a helyreállított világ. Itt ugye arra gondol, hogy a napóleoni háborúk azok minden fejtetejére állítottak az emberek, azt gondolták, hogy ők forradalmárok lesztek, hogy Napóleon szabadságot hoz, mindenki keservesen csalódott, és akkor ezt a kozmikus másnapot, ezt hogyan hordja ki lábon Európa, aha, tulajdonképpen erről szól a könyv, és ezzel viszont egy időben, igen, jelenik meg az első könyve a nukleáris politikáról, konkrétan az, hogy nukleáris fegyverek és a külpolitika, tehát mind a kettő 57-es könyv. Sőt, valójában ez a nukleáris kérdést feszegető kis vékony munka, ez korábban jelenik meg, mint a nagyon vaskos doktori pár hónappal. Tehát valóban ez az, amivel először ismerté válik. De a doktoriát egy ilyen hagyományos témából írja, annyira sikeres, 54-ben készül el, szerintem 55-ben véd, ha jól emlékszem, annyira sikeres, hogy ott tartják először mindenfajta kutatónak, aztán oktatónak a Harvardon, és a fiatal, ambiciózus kutatónak az első névjegye, ha úgy tetszik, úgy az amerikai védelmi katonai establishment felé egyfelől, másfelől pedig a nyilvánosság felé is, mert első tévinterjúja is ennek nyomán jön majd el, mint aki valóban egy nukleáris szakértő, holott nem az. Tehát nem is akar annak látszani, nem is valójában nem is ért hozzá, vannak nukleáris szakértők, ekkor azok általában matematikusok, informatikusok, és azt számolják ki, hogy milyen fajta játékokat lehet játszani, nukleáris játékokat a szovjetekkel. Kissinger nem számol soha, nem ír le számokat. De nagyon ül, nagyon a korhoz szól ez a könyv, és automatikusan azonnal ismerté teszi a nevét.
Igen, most ráadásul azért, hogyha belegondolok, hogy a túlzási hippik már ott vannak a Spice-ban, de szóval nem volt akkor sem a háború, és gondolom a nukleáris fegyvereknek a témája sem túl népszerű, tehát hogy itt azért biztosan ez egy megosztó volt a nép felé, miközben politikailag lehet, hogy a kortársai egy géniusznak látták, vagy volt, aki annak látta, de azért hamarosan ugye olyan mozgalmak bontakoznak ki az egész világon, ami abszolút egy ilyen posztapokaliptikus túlélésnek szintén az egyik jele, hogy akkor egy picit engedjük el, béke legyen, meg anarchia, meg stb. Tehát, hogy ugye egy ilyen világ felé tartva azért nem semmi, hogy Kissinger, mert ha jól tudom, már akkor népszerű lett egy picit.
Bizonyos körökben igen, mint aki egy, úgy olvasták az amerikai értelmiség, és mondjuk a politikai elitnek és a tagjai a Kissingeri álláspontot, hogy itt van egy szakértő, aki valami mérhetetlenül cinikusat mond, ami, aha, lehet, hogy működik, mert elég meggyőző ugyanakkor, de az biztos, hogy éles ellentétben áll mindazzal, amit Amerikának a morális felsőbbrendűségéről szokás állítani, főleg az amerikai politikai hagyományban. Ez egy nagyon érdekes kor. Eisenhower az elnök, ugye második világháborús hős, egy igazi morális figura, nagyon szeretik az amerikaiak, republikánus, de hát szinte nem is számítanak a demokrata szavazóknak is, sok szempontból szimpatikus. Óvatosan, de támogatja a feketék emancipációját, javul az amerikai munkásoknak és meg az agrár szektorban dolgozóknak is, bár nem annyira az életszínvonala. Ez az, amikor megjelennek a külvárosi házak, ezek a suburban home-ok, amikor megjelennek újra, hogy a 20-as években volt egy nagy életszínvonal felendülés, itt most újra egy nagyon nagy életszínvonal felendülés, tartós fogyasztási cikkekben mérhető, ezek azok az autók, amiknek ugye a hátsó lámpái ilyen rendkívül íveltek és jellegzetesek. Ez egy jóléti kor, és ebbe a jóléti korba rondít bele a nukleáris fenyegetés, azok a jól ismert oktatófilmek, hogy építsünk ugye óvóhelyet a pincébe, és akkor oda vonuljunk le, ott legyen konzerv, ha lehet generátor. Tehát ez egy szürreális, tulajdonképpen egy ilyen mentálisan meghasadt állapot, és ilyen értelemben nem véletlen, hogy Kissingernek a jelentkezésére azért jócskán vannak negatív reakciók is, mert úgy tűnik, mintha ő ezt az óvóhelyes, konzerves, generátoros disztópiát az éppen megvalósuló amerikai utópiával szemben tenné a mindennapi életnek még jobban részévé. Ezért azért az átlag amerikai, de sok értelmiség is nem lesz hálás.
Igen, és mennyire érdekes az, bocsánat a kitekintésért, hogy például ugye George Bushnak a második kampánya, és nagyon sokan állítják, hogy ezért nyert, pont arra alapult, hogy félelembe tartotta az újabb, nem tudom én, apokaliptikus csapástól az embereket, illetve az amerikaiakat, hogyha jól értem, akkor Kissingernek esze ágában sem volt félelembe tartani senkit, épp az ellenkedhető, ő nem egy számító oldalról közelítette ezt meg, hanem ilyen szempontból egy erkölcsi oldalról, és ezt meg is akartam kérdezni, hogy Kissinger volt egy erkölcsi iránytűje, igaz? Mert mindez, amit mondtál, abból nekem kicsit ez következik.
Szerintem, ha az erkölcsi iránytű alatt csak annyit értünk, hogy voltak következetes elvei, amelyek mentén úgy gondolta, hogy helyes döntéseket lehet hozni.
Vagy mondjuk értékek, ami mellett ki tudott állni.
Hát az érték az az volt, hogy a világ ne érjen véget. Most az a kérdés, hogy ez egy valós iránytűe. Tehát, hogyha igen, én mindent azzal, ezt mindenre mondhatom, hogy azért tettem ezt vagy azt, mert egyébként a világ vége egyel közelebb került volna, és hogy ez miért problémás ez, hagyd magyarázzam el. Kissinger ezt mindenről el tud, sok esetben el is mondta konkrétan egyébként, hogy ez a nagyobb stabilitás, a világ káoszba hullása ellen tett szükséges rossz volt. Ugye ez a szükséges rossz, ez a klasszikus megfogalmazás. Oké, de azért ez úgy nézett ki, hogy ezek a világnak a káosztól való megóvás az jellemzően egybeesett Amerikának valamilyen gyakran elég cinikus hatalmi érdekével, az amerikai befolyás fenntartásával, a szovjet befolyás korlátozásával. De ez lehet, hogy így van, hát ez én is boldogabb vagyok egy mostani világban, mint a Szovjetunió nyerte volna a hidegháborút. Tehát nem azt mondom, hogy ez egy értéktelen érv, csak azt kell észrevennünk, hogy a nemzetközi rendszer stabilitására tett hivatkozások jellemzően egybeestek az amerikai érdekekkel, és ezen belül is jellemzően egybeesett az amerikai érdekeknek egy olyan fajta felfogásával, ami az amerikai hatalmi érdekérvényesítést elfogadhatónak és szükségesnek tartotta, összekötötte az amerikai védelmipari komplexumnak a különböző belföldi és külföldi érdekeinek és a képviseletével, amely nem mérlegelt gyakran humanitárius szempontokat. Elmondhatok egy sztorit erről, egy illusztrációt?
Hogyne.
Kissinger a pályája végén, amikor már ő nem élvezi az osztatlan bizalmát az akkori elnöknek, Gerald Fordnak, de még külügyminiszter, azzal a dilemmával szembesül, hogy Argentinában egy katonai pucs alakul ki, és ez a katonai pucs, miután megtörténik, rendkívül erőszakosan lép fel, valóban szélső baloldali gerillákkal szemben is, de azért ezt elég kiterjesztően értelmezi, hogy ki az, aki a szélső baloldali gerillákkal szimpatizál, és ebben nagyjából beletartozhat bárki, aki így vagy úgy baloldali.
Aha, értem.
Ugye ezek a desaparecidos, az eltűntek, őket eltüntetik. Ma már tudjuk, több mint 400 táborba zárják a rendszer vélt vagy valós ellenfeleit. Ezeknek az embereknek, akik a pucsra készülnek, Kissinger 1976-ban tulajdonképpen azt mondja, hogy az a lényeg, hogy legyetek gyorsak.
Aha.
Mert hogyha elhúzódik, akkor nehéz lesz nem erősen állást foglalni ellenetek. De tudjuk, hogy miért csináljátok, meg kell óvni Latin-Amerikát a kommunistáktól, én nem ellenzem.
Kvázi áldását adta rá.
Igen, ez egyértelmű, és ezeket a 90-es években, illetve ezt már csak a 2000-es években tették hozzáférhetővé ezeket az iratokat, tehát az is érdekes, hogy a Kissinger pályája az hogyan értelmeződik át, amikor új iratok kerülnek nyilvánosságra. Itt válik érdekes. Az amerikai követ Buenos Airesben Robert Hill, egy igazi, hát hogy mondjam, ilyen igazi vaskos konzervatív arc. Neki aztán a széplelkű hippik az emberi jogokkal, meg a békével, meg a virágszélam tépkedéssel.
Menjenek a francba.
Nem jelentenek semmit, igen. És abszolút nem érdekli. De látja a Hill, hogy mi történik körülötte, és egy követségi alkalmazott gyereke is eltűnik. És Hill teljesen kiborul, hogy láthatóan embereket gyilkolnak meg válogatás nélkül körülöttünk, nem mondanak semmit, és akkor elmegyek beszélni az argentinokkal, arcomban nevetnek, hogy most jövök Kissingertől, és azt mondta, hogy minden oké. Okay. Tehát már a tulajdonképpen az amerikai diplomácián belül is azért érezhető volt, hogy akár a hagyományos amerikai moralitás talajáról, akár valamilyen baloldali eszmerendszer vagy a liberalizmus talajáról nézve, ez a kissingeri felfogás, és hogy ő erkölcsösen a nagyobb rossz elkerülés érdekében cselekszik, azért sokszor kisebbségi álláspont volt, és mondjuk azt, hogy a kommentátorok, újságírók, történészek, kollégák, kortársak nagyon része azért egyetért abban, hogy Kissinger nagyon ügyesen hajlította úgy az ügyeknek az értelmezését, nagyon ügyesen beszélt úgy aktuális kérdésekről, hogy abban a saját és az amerikai álláspontot úgy tüntesse fel, mint ami valamilyen fajta nagyobb rossztól védi meg a világot, és ezért végső soron erkölcsös, de ezt nem biztos, hogy nekünk készpénznek kell venni.
Igen, tiszta sor. Tehát ez az, amikor valaki azt mondja, hogy a cél szentesíti az eszközt, csak közben meg nehogy az eszköz megszentségtelenítse a célt.
Igen, és valószínűleg kihull húzza meg a határt Kissingernek, úgy tűnt, hogy neki a végső cél nagyon nagy, és ezért elég sok mindent elbír az eszköz is.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
Na beszéljünk egy picit róla, hogy hogy alakult ez az egész politikai karrier, ami főleg ugye 69-től azt hiszem 77-ig volt legaktívabban, és hát ugye ők különböző jelöltek kampányában tűnt fel. Ez hogy sikerült neki? Mert kettő külön jelölt, és ugye Nixonból elnök is lett, de hogy ezekbe a kampányokba tűnt ő fel.
Hagyján, republikánus elnökjelöltek kampányában dolgozott, és közben demokrata elnökök tanácsadója volt.
Az, igen, ez is egy elég...
Nagyon más világ volt. Hadd adjak le több szinten választ.
Okay.
Kissinger személyisége. Kissinger egy liberális republikánus volt. Ez alatt mit kell érteni? Republikánusokat társították erős antikommunizmussal, aktív külpolitikával. Nem volt, a republikánusok voltak kevésbé rasszisták sokáig. Ez pont ekkor változik. De az 50-es években még egyértelműen a republikánus párt az, ahol kevesebb a hard rasszista. Ez egy keleti parti elit outlook, és nem véletlen, hogy a republikánusoknak a keleti parti liberális vezetője Nelson Rockefeller az, aki háromszor is nekifut az elnökségnek, és Kissinger mindig az ő stábjában van. Ez kifejezi szerintem nagyon jó Kissinger valódi meggyőződését. Ő gazdaságilag liberális, tehát hisz a kapitalizmusban, úgy gondolja, az emberek születésüknél fogva egyenlőek, szerintem nem különösebben zavarja őt valakinek a szexuális irányultsága, vagy bármi. Ezek számára nem igazi témák. Nem kampányolna mellettük, és nem is foglalkozik velük, de nagyon fontosnak tartja a külpolitikai aktivizmust, és lényegében Amerikának szerintem egy ilyen középutas ideológia mentén belakható szuperhatalmi státuszt akar megőrizni. Ez Rockefeller programja. Rockefeller egyébként már az, aki az a diplomata fiatalon, aki az építésze az egész második világháború utáni gazdasági rendnek, a Világbank, a Valuta Alap, a GATT, tehát az Általános Kereskedelmi és Vámegyezmény. Ezek mind magukon hordják Rockefeller kezenyomát, mint ifjú diplomatáját. Ebben a tímben foszizik Kissinger. De közben mi történik? Mondtam, hogy a demokratáknak tanácsot ad. Ez azért nem páratlan, mert a demokrata centrum és a republikánus centrum a 60-as években nagyon közel van egymáshoz.
Aha.
Sok mindenben egyetértenek abban, hogy a polgárjogi mozgalom az indokolt és valamennyire támogatásra méltó. Az milyen hőfokon lángolnak a polgárjogokért, az más kérdés, de elvben ezt elfogadják. Elfogadják, hogy az antikommunizmus a külpolitika egy sarokköve, hogy ennek érdekében bizonyos piszkos dolgokat is meg kell lépni, és sor folytatható. Annyira így van ez, hogy Kennedy elnöknek a nemzetbiztonsági főtanácsadója meg George Bundy, ezt úgy mondja az angol, hogy card-carrying Republican, tehát párttag. Van neki párttagságia. És megkérdezem meg George Bundy Kennedy-t, hogy ne lépjek ki. A Kennedy állítólag azt mondta, hogy ne, úgyis mindig azzal támadnak, hogy soft vagyok a kommunizmussal szemben, ha te republikánusként az én nemzetbiztonsági főtanácsadom vagy, ez nekem csak jó. Tehát ez egy ilyen világ, és ez a meg George Bundy a Harvardon dékán akkor, amikor Kissinger ott tanítani kezd, egy branch, ez az új, nagyon okos, mindenről véleményt mondani tudó külpolitikai écesgéberek, egyetemi écesgébereknek a pillanata. És
a
Kennedy...
háború utáni reneszánsz emberek.
Igen, 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 tényleg. És a Kennedy meg is hirdeti, hogy mi most a legokosabb, legműveltebb kormányt fogjuk felállítani az Amerikai Egyesült Államok történetében. Behozza ezeket szakmányban a kormányban, és így érkezik meg tanácsadóként, konzultánsként először, de rendszeres konzultánsként Kissinger a kormányzat közelébe, és ezt csinálja végig. Az, hogy eközben Rockefellernek a stábján van választások idején, az senkit nem zavar. Az az érdekes egyedül, hogy Nixonról pont emiatt nincs jó véleménye, Nixon tartja Rockefellerrel szemben, aki egy kiegyensúlyozott, az egész világot látó politikus. Nixon egy picit bizonyított, egy kicsit populista, egy kicsit kibeszél az bizonyos választói csoportoknak, egy igazi politikai, de belpolitikai, hát hogy mondjam, ilyen spíler, ja. És ezt Kissinger külpolitikai szempontból kockázatosnak látja. Annak ellenére, hogy aztán úgy tűnik, hogy jól megértik egymást, mert mind a ketten ilyenfajta spílerek. Csak az, ami neki kívülről nézve még veszélyes, az, amikor Nixon szól neki, hogy értékelem a tudásodat, számítunk a munkádra, onnantól kezdve a két spíler idézőjelben elég jól megérti egymást.
Beszéljünk egy kicsit a Nobel békedíjról. Először is maga a sztori is, ha jól tudom, egy kicsit ilyen kétes, hogy hogy és miért kapta meg, de másodszor kíváncsi vagyok, hogy miért kapta meg. De milyen jót tett a világnak Kissinger, ami miatt egyáltalán felmerült ez a Nobel békedíj?
Ugye a világ megosztott arról, hogy ezzel mennyire tett jót, de azt el lehet mondani, hogy mit tett. De nagyon jellemző már a nyitás. Amikor Nixon és Kissinger egymást talál 69-ben, akkor ennek nem utolsó sorban az az alapja, hogy mind a ketten tudják, hogy Vietnám egy veszett fejszel. A kérdés az, hogy hogy lehet belőle úgy kijönni, hogy minél kevesebb járulékos kárt szenvedjen az amerikai külpolitika. De erre nincs jó válaszok. Az a klasszikus diplomáciában jól ismert válasz van, hogy ha engedni akarsz, akkor előtte üssél oda egy nagyon nagyot. Elkezdődik ugye a bombázásoknak a felfutatása, Kambodzsa elleni deklarálatlan háború, tehát csupa olyan, amiben az emberek százezrei halnak meg, és ami, hogyha Kissingernek a emberiség elleni büntetteinek a listáját valaki elkészít, ezt többen megtették, persze, mondjuk Christopher Hitchens, csak egy híres angol újságírót említsünk, akkor ebben azért lélekszám alapján ez az időszak van a tetején, ártatlan polgári áldozatokban. Kétségtelenül ezt azzal a céllal teszik, hogy az észak-vietnámiakat tárgyalasztalhoz kényszerítsék. Érdekes. Amikor beindulnak a tárgyalások, ebben ugye hivatalosan ott van Dél-Vietnám, ez az amerikaiak által felszínen tartott életképtelen államképződmény egy Thieu nevű diktátorral az élen. Őnekik kéne tárgyalni az észak-vietnámiakkal. Ebben a helyzetben Kissinger fogja magát, és elkezd közvetlenül tárgyalni titokban az észak-vietnámiakkal, úgyhogy a dél-vietnámi szövetségesek erről nem tudnak. Tehát így indul ez az egész, és azt lényegében az az ajánlatának a lényeg, hogy figyelj, velem kell megállapodni, ha velem megállapodtok, akkor...
Ekkor már, mint nemzetbiztonsági szakértője a kormánynak?
Főtanácsadó. Ő vezeti az elnöknek a külpolitikai és biztonságpolitikai kabinetjét. Ez egy bizalmi pozíció.
De ez még akkor is durva, hogy ő így tárgyalt országok vezetőivel, ha belegondolsz. Tehát ebből a pozícióból még nem feltétlenül tárgyal mindenki.
Nem. Így, mondjuk a Trump adminisztráció alatt, a Biden adminisztráció alatt ezt nem is látjuk, hogy csak hát jelenbeli példát hozzak. Ott a nemzetbiztonsági főtanácsadók nem első számú elnöki diplomataként működnek, hanem ilyen gyakran belső bürokrataként, akik intézik a napi rendet és összehívják az üléseket. De Nixon másként viszonyul ehhez, neki kicsit szürke külügyminiszterei vannak, és ő egy személyes igazi diplomatát vár, akit nem kötnek a bürokratikus feladatok, nem kell egy minisztériumot vezetni. Nem nagyköveti lejelentéseket olvasgat, hanem itt van, ott van, ahogy amikor akarom, és akiben megbízik. És neki ez a szereplője Kissinger, mindenki tudja, Kissinger sokkal fontosabb, mint az aktuális külügyminiszter. Majd egy időben, ugye második periódusban már ő lesz egyszerre a külügyminiszter és a nemzetbiztonsági tanácsadó, hogyha bárkinek két élettek volna arra.
Igen.
De hogy itt még, de lehet tudni, hogy ez Kissingernek erre van valóban, ha ő ezt mondja, akkor megbízatása, és ezt követően egyébként nem sokkal később már hivatalosan is külügyminiszter. Egyébként napvilágra kerülnek ezek a tárgyalások Leduc Tóval, aki az észak-vietnámiakat képviseli, és nagyon-nagyon-nagyon sok, és sok esetben nem elég jól definiált kompromisszum eredményeként 73-ban sikerül megállapodniuk. Nagyon jellemző, hogy a megállapodás csak úgy lehetséges, hogy több részletek ködös a megállapodásnak, ugyanis nem bírnak megállapodni minden részletről. Ez egy kicsit kódolva van benne, hogy nem lesz ez jó, de most mondok egy erőset. Minden diplomáciai dokumentum, illetve elnöki dokumentum, amit napvilágra hoztak, mert lejárt a titkossága azóta, azt a benyomást erősíti, amit 83-tól kezdve egyébként, mert a vietnámi háború történetek legismertebb szakértője, John Carnot is mondott, hogy valójában csak időt akartak Kissingerék nyerni, tudták, hogy Dél-Vietnám meg fog semmisülni, kellett egy olyan megállapodás, ami elég ideig megőrzi Dél-Vietnámot, hogy mindenki számára világos legyen, hogy nem az amerikaiak engedték el Dél-Vietnámnak a kezét, hanem az egy annyira nonsens, fenntarthatatlan, őrült rezsim, hogy nem volt értelme tovább fenntartani. Tehát pár évre, Kissinger valójában pár évre játszik, más kérdés, hogy az észak-vietnámiak tudják-e? Na erre nem kockáztatnék meg választ.
Mindenesetre a PR harcot mi akarta megnyerni.
És ez úgy sikerül. És erre kapja a Nobel békedíjat.
Már értem, hogy miért.
Egy nagy békét hoztatja alá. Igen. És az egy más kérdés, hogy a béke nem lesz tartós. Három dolgot erről. Leduc Tó nem fogadja el a Nobel békedíjat, Kissinger igen. Utána ugyanakkor a pénzjutalmat jótékonyságra ajánlja fel, és amikor bedől a béke, akkor pedig felajánlja a Nobel-díjának a visszaadását, nyilván nem kerül sor. Tehát egy nagyon furcsa Kissinger viszonya a Nobel békedíjához, az nem ment el az átadóra. Egy olyan dologról van szó, amit ő egyébként is szerintem egy hívságos, a valódi diplomácia természetével ellentétes díjnak tart. A valódi diplomácia az pont az, amit úgy kell csinálni, hogy az emberek ne lássák, mert akkor undorodni fognak tőle. Aha. És van két jellemző dolog. Kissingernek a legfőbb szívfájdalma, pont amikor jelölik a Nobel-békedélyt, a tárgyalások, az az, hogy Washingtonból rendszeresen kiszivárognak hírek. Ez a Pentagon Papers néven híresült el. Úgy tűnik, hogy nem lehet titokban dolgozni. Láthatóan az a fixációja belpolitikában, hogy ezeket megszüntessék. Tehát nála semmi nem fontosabb, mint az, hogy a szivárogtatókat, azokat elkapják és megfegyelmezzek. Másik, a egyértelműen pályafutásának legnagyobb PR katasztrófája, amikor Oriana Fallaci, egy híres olasz újságíró, 72. novemberében egy nagy interjút csinál vele, és meg Kissinger, nem tudom, de nehéz értelmezni, hogy hogyan, elszaladt vele a ló, ez a német akcentussal beszélő, nem különösebben sportos alkatú, ugye nagy szarukeretes szemüveget hordó politikus azt mondja, hogy hát én lényegében egy cowboy vagyok, és ez tetszik az amerikaiaknak. Egyedül akarom megcsinálni a dolgokat, egyedül lehet elintézni, de ez az amerikai pszichével ez jól rezonál. Az a lényeg, hogy naplementekor belovagoljak a városba, lóháton egyedül, és azt mondhassam, hogy a banditák már nincsenek. Tehát egy olyan fajta western hősként pozícionálja magát, ami legalábbis nevetséges.
Hát egyrészt, másrészt meg nyilván ezt olvasva egy amerikainak olyan érzése lesz, hogy ez gyerekként kezel minket, a társadalmat, és én csak eljátszom azt a szerepet, ami szóval, hogy az egésznek van egy ilyen...
És még egy fontos dolog van. Hát ez bizony Nixont is úgy mutatja be, ja. Mint akinek nincs köze ahhoz, hogy mi történik saját országának, vagy az országok külpolitikának. Nixon állítólag, ez az egyetlen alkalom, a Nixon egy hónapig nem hajlandó egy szót sem váltani Kissingerrel, nem lehet tudni, kirúgja-e, nem rúgja ki, választások vannak éppen, legrosszabbkor jön. Szóval ez mutatja azért az ő önképét, hogy neki mi volt a fontos, és ebből is következik a nagyon ambivalens viszonya a Nobel-békedíjjal.
Hát meg abból is, hogy azért neki ez a sötét oldal, vagy hát ahogy mondtad, a másik lista, az azért nem feltétlenül ér véget Argentínával például, tehát ugye itt bangladesi népírtást, ahogy néztem, ő többé-kevésbé azt is összekötik vele, hogy támogatta, illetve emlékeim szerint, mint a Chilébe is valami elég csúnya dologba bele nyúlt volna, de hogy van azért egy ilyen lista, nem? Tehát ami nagyon kétes a Nobel-békedíj.
Azt hiszem, hogy az interpretációs mező, amiben a pro Kissingeri hangok, és a vele szemben egyértelműen kritikusabb hangok, történészek és újságírók is más-más módszertannal dolgoznak, más hangnemben írnak, de lényegében én úgy gondolom, hogy mindenki ebben a mezőben helyezkedik el, az, hogy támogatta és felbújtotta ezekre a tettekre az embereket, vagy úgy gondolta, hogy ezek nem jó dolgok, de ezek megakadályozása potenciálisan nagy, vagy eleve sikertelen, vagy nagyobb kockázattal járna, mint jóváhagyni őket. És ilyen szempontból azt mondom, hogy ez nem csak források kérdés, hanem interpretáció kérdése is, hiszen soha semmilyen forrás nem fog előbukkanni, amint Kissinger azt mondja mondjuk Suhartónak, hogy persze, írtsd ki a kelet-timoriakat. Hát miért ne? Hát ilyen nincs.
Nyilván.
De az, hogy mondjuk Indonéziát egy nagyon fontos kommunista ellenes bástyának tekinti a Dél-Kelet-Ázsiában, és hogy ott van egy katonai jellegű rezsim, amely a portugál gyarmatbirodalom összeomlása után annektálni akarja azt a nyúlfalknyi portugál területet a határainál, és ennek során az ott egyébként korábban kialakult kommunista vagy kommunista szimpatizáns nemzeti gerilla mozgalmat kíméletlenül ki fogja írtani, és rengeteg más embert is ennek során, úgy gondolja, hogy neki nem ezt kell megakadályoznia. És ezért mondom, hogy ember legyen a talpán, aki magára veszi azt a morális felelősséget, hogy pontosan azt mondja, én patika mérlegen ki tudom mérni, hogy ebben a helyzetben, amikor ugye a mai Banglades az egy Kelet-Pakisztánnak a szecessziós háborúja zajlik, és valóban népírtásszerű erőszakot alkalmaznak a nyugat-pakisztáni hatalmi központban a katonai diktatúrának a képviselője a pakisztáni hadsereg a mai Banglades területén, ahol írtják a bangladesi szakadárokat, írtják a hindukat, mindenkit, aki nem akar muszlim Pakisztán.
Meg aki közbe jön.
Szóval igen. Tehát mi lett volna az amerikai diplomácia feladata? És Kissinger elég kérelhetetlenül kitartotta mellett, hogy ezt soha nem támogatta, amennyire lehetett, anélkül, hogy egy nagyobb világpolitikai játszma emiatt kockázatos helyzetbe került volna, vagy összeomlott volna, igyekezett ezeket elkerülni, de azt pedig vállalta, hogy itt egy bipoláris világrendben a szovjet-amerikai versengés idején az volt a legfontosabb, hogy a szovjet befolyás kiterjedését korlátozzuk, emiatt néha olyan rezsimekkel is együtt kellett működni, amelyek gusztustalan, vállalhatatlan dolgokat műveltek. Ezt én nem úgy adom most vissza, mint amivel 100%-ig egyetértek, hanem úgy, mint az ő álláspontját, és ehhez képest nyilván ki mennyi mennyire kritikusabb vele szemben, annál inkább azt fogja mondani, hogy esetről esetre be lehet látni, hogy azért van tér a között, hogy nem mondunk semmit, és a között, hogy annyira elidegenítjük őket, hogy a szovjeteknek a karjaiba futnak, illetve, hogy nagyon gyakran nem volt olyan tétje adott esetben egy ilyen meccsnek, ami indokolhatta volna ilyen arányban emberéleteknek a feláldozását. És akkor ezek komplex interpretációs kérdések. Nekem erről van egy véleményem, de ezt én is tudom, hogy nem vagyok olyan mértékben szakértője ennek a korszaknak, ennek az időszaknak, hogy ezt autoritatív véleményként mondhassam el. Én úgy érzem, hogy Kissinger egyértelműen, hogy halad a pályáján, deszenzitizálódik, érzéketlenné válik ilyen típusú emberi szenvedésre szemben. Nyilván nem akar ő százezreket megölni, de ha az ember elég sokat ismételgeti magának, hogy az én vállaimon nyugszik a világ stabilitásának a sorsa, akkor lehet, hogy olyan módon torzul a valóságérzékelése, hogy olyan fajta korolláris, tehát járulékos áldozatokat is elfogad, amiket egyébként nem tenne.
Az emberi szíhét nem szakértője vagyok, de amennyire ismerem, az alapján még logikusnak is hangzik, amit mondasz. Szóval annyit mondanék, hogy ha valakinek az a benyomása támadt volna ideig Kissingerről, hogy a hidegháború nagy ilyen puppet master-e, vagyis bábmestere, akkor ezt most még jobban megerősítjük, ugyanis 77-ben végül elhagyja ezt a kvázi külügyminiszteri akkor már pozíciót, és utána jön az egészen elképesztő Kissinger Associates. Gyakorlatilag ez egy consulting cég országvezetőknek, mondhatjuk.
Igen. És nem csak cégvezetőknek is, de egyértelműen egy olyan fajta exkluzív tanácsadó szolgálat, ami nem azt a, tehát nem arra kell gondolni mondjuk, mint a PricewaterhouseCoopersnél, hogy csinálunk neked egy business solution-t, hogy hogyan legyen hatékonyabb a te vállalkozásod. Vannak olyan politikai tanácsadó cégek, amik konkrét problémákra sok emberrel kidolgoznak nagyon alapos policy terveket. Most neki nem ez volt a profilja. Ő nagyon mélyen hitt a hagyományos politika fontosságába. A hagyományos politika alatt pedig azt értem, amikor nem minden ABCDZ szenárió mentén próbáljuk meg, hogy megvalósuljon, hanem egyfajta nyitott szemmel és nyitott aggyal megpróbálunk egy problémára rátekinteni, felmérni annak a súlyosságát, kontextusait, és adni valamilyen fajta nem matematikailag kifejezhető, nem kvantifikálható választ, hanem egy ilyen szerintem ezt kéne csinálni típusú tanácsot. Na most ez volt ő természetesen, ennél konkrétabb megbízásokat is kapott, hogy pontosan milyen fajta outputja volt a cégnek, arról azért nagyon keveset lehet tudni, azt jól lehet tudni, hogy ő szívesen beszélt, elég vaskos óradíjért, olyan vezetőkkel, akik tényleg ezt a fajta legmagasabb szintű, nevezzük úgy, hogy egy diplomáciai bölcsességből, és nem valamilyen fajta technokratikus tudásból származó útmutatást kívánták. De emellett, és ez fontos kiemelni, ez a cég, és aztán egy ennek különböző filiáléi gazdasági tevékenységet is folytattak, és maguk is, például a kínai nyitás kapcsán Kissinger rendkívül hatékony lobbista tudott lenni, kiváló kapcsolatai voltak a világ számos részén, tehát jól kimutatható, hogy megjelenik akkor is, amikor nagyobb gazdasági lehetőségek jelentkeznek, jellemzően az európai, mondjuk amer-európai világon kívül, és különösen 1989 után Kínában egy ideig aktív az ő cége.
Kissinger, azt jól sejtem, hogy ő például ilyen dolgokat hamar felismer, hogy majd a Szovjetunió szétesése után Kína lesz a következő kiemelkedő hatalom. Tehát, hogy ő neki valószínűleg ez, ha nem is kis újban van, de amit eddig elmondtál az alapján, a helyzet értékelésével nem sokszor volt probléma.
Ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb trendeket nagyon jól felismerte, amikor arról volt szó, hogy mi lesz Kínával. Amikor arról volt szó, hogy mi lesz a Szovjetunióval, akkor nem.
Jó, értem.
Nagyon sokáig kitartam mellett, hogy a Szovjetuniónak az a dolga, hogy fennmaradjon, nagy nehezen létrehoztunk egy úgy, ahogy stabil bipoláris rendet, ne higgyünk annak, és ha a Szovjetunió omlana is össze, az akkor is a lehető legrosszabb forgatókönyv lenne, mert az instabilitás jönne el. Tehát jobb a kiszámítható kommunista Oroszország, vagy Szovjetunió, mint valamilyen kaotikus hatalmi vákum és minden, ami ezután történik. Szerintem azért sok szempontból nem volt igaza, ha csak azt nézzük, hogy a világpolitika mennyire volt stabil a 80-as években, hát olyan nagyon nem volt stabil.
Nem. És a 90-es években speciál stabilabb volt.
Igen. És akkor erre mindenki innen is onnan is meg lehet fogni rá a választ. Igen, de az csak azért volt, mert Oroszország akkor gyenge volt, nézzük meg, hogy az ott valóság megerősödött, és most hova jutottunk vele, vagy versus akik azt mondják, hogy de azért a igazi bipoláris szembenállásban, amikor óriási nukleáris arzenálok feszültek egymással szembe, akkor sokkal nagyobb baj volt a levegőben, most már elég jól ismerjük annak az 1983-as NATO hadgyakorlatnak, az Able Archer-nek a sztoriát, ami nyomán például nagyon kitartóan bejelzett az akkor egyébként vadi új szovjet rakétaindító jelzőrendszer, tehát hogy a szovjet automatika úgy értékelte, hogy megtámadták a Szovjetuniót. Az, hogy a sztori innen mi történt, az mondjuk én nem fogadnám el az egy darab szovjet ezredesnek a sztoriát, aki nyilván ebből azt hozta ki, hogy ő megmentette a világot. Lehet, hogy így volt, de nem azt mondom, nem így volt, de egy ezredes visszaemlékezésén nem indulnék el. Amit viszont tudunk, hogy igen, volt ez a hadgyakorlat, volt egy nagyon durva riasztás, és több ember lélekjelenete biztos kellett ahhoz, hogy ebből ne süljenek ki hosszabb, rosszabb dolgok. Tehát én úgy, hogy közben annyi gerilla háború folyik Afrikában, hogy szerintem nem tudnánk megszámolni a két kezünkön.
Még most se amúgy.
Magyarok is szerelnek csehszlovák tankokat valahol Angolában a 80-as évek elején. Tehát ilyen mértékben nyakik benne vannak, hogy a Castro küldi az embert, a csehszlovákok a tankot, a magyarok meg néhány szerelőt. Tehát én ezt nem nevezném egy stabilabb világnak, és ilyen értelemben szerintem Kissingernek ez a fajta 80-as évek vége fele megfogalmazott álláspontja, mert utólag is kardoskodott többször, azért a történelem szerintem itt rácáfolt.
Értem. Azt akartam megkérdezni, de ez a kérdés már itt az adás vége felé erre is vonatkozott, hogy szerinted Kissingernek mi így az öröksége? Mert hogy persze egy ilyen valahol tényleg kávbolyos és romantikus figura, hogyha onnan közelítek, hogy egy kicsit a bábmestere volt a hidegháborúnak, de közben pedig egy ilyen nagyon, nem biztos, hogy jól használom a szót ebből a szempontból, de egy ilyen hiperrealista, valami nagyon ilyen hands-on megközelítésű hatalommágus volt ő, nem? És mondjuk ez a fajta megközelítés, ez nem volt igazán jelen talán korábban.
Én úgy mondanám, hogy a Kissingeri politika egy jelentős hagyományból született, de ez a jelentős hagyomány az amerikai külpolitikában ennyire nyíltan nem érvényesült. Voltak olyan elnökök, akik expanzív, erős, öncélú külpolitikát folytattak. Egyébként éppen a szintén békedomverdélyes Theodore Roosevelt,
aha,
tehát nem a másik világháborús Roosevelt, hanem a századfordulós első Theodore Roosevelt, aki ugye még nem volt elnök, neki rohant Kubának, mint önkéntes katonatiszt, amikor ott a spanyol-amerikai háború kitört, aki utána is mindig az amerikai érdekeknek a határozott képviseletét tűzte az zászlajára, ugye az volt az ő mottoja, hogy carry a big stick, vigyél magaddal egy nagy bunkos botot. De ők is mindig arról beszéltek, hogy a béke, a nemzetközi döntőbíróságoknak a fontossága az jövőben csak egyre nőni fog. Tehát az amerikai külpolitikában volt egyfajta tartós meggyőződés arról, hogy a politikának az a sorsa, hogy a morál ellenőrizze. A belpolitikában sokkal előrébb vagyunk. Elég, ha valaki megnézi Abraham Lincolnnak a beszédeit. Az, hogy a feketéket felszabadítjuk, az egy alapvetően egy protestáns etikai kérdés.
Igen.
És ezt így frémeli. Tehát ez megy egyre tovább fejlődik, ilyen értelemben van egy ilyen morális progresszió a világban. A külpolitika nagyon le van maradva a belpolitikától, de nem baj, majd lassan kitartom munkával azt is egyre morálisabbá tesszük. Az, hogy ezzel Kissinger szembefordul, és elég nyíltan és ismételten, provokatívan azt mondja, hogy ennek semmi köze a külpolitikához, ez egy önmegtévesztő álláspont. Ezt ilyenfajta, azt mondom, ilyen radikálisan nem valósítja meg más külpolitikus. Vannak sokan az ő kortársai, akik egyébként szintén Európából emigrálnak. Általában Németország, mint Hans Morgenthau, aki ugyanúgy egy zsidószármazású menekült amerikai professzor, mint egy Kissinger, akik nagyon ellenzik az amerikai világjobbító beszédmódot, és azt mondják, hogy ez a külpolitika halála, amikor erről kezdünk el gondolkodni. De a valóságban, mondjuk megnézzük Morgenthaunak az álláspontját a vietnámi háborúról, az atomfegyverekről, mindig szöges ellentéte lesz Kissingerének, ugyanonnan indulnak, de aztán valahogy Morgenthau mindig bemutat egy szaltó mortálét, és nála valahogy az erkölcs, meg a politika mégiscsak egybeesik a végén. Kissingernél nem. Kissinger az, aki vállalja, hogy a hagyományos értelemben vett mondjuk judeo-keresztény erkölcsi világba, ez nem fog beleférni, ez Machiavellinek a világa, a kettő között feloldhatatlan ellentét és szakadék van.
Érdekes, és az is, hogy mondjuk a történelem azért olyan válaszokat adott, ami talán pont a két szélsőséges álláspont, tehát mind a kettőt meg tudjuk most már egy utólag kritizálni, de mégis kell mind a kettő féle álláspont ahhoz, hogy közelebb kerüljünk ahhoz, hogy mi az, ami működhet. De még egy dolgot mondanék itt a működéssel kapcsolatban, hogy amiket Kissinger csinált, az, hogyha onnan nézzük, működött, hogy a hidegháborút bizony úgy is meg lehet nézni, hogy hidegháború maradt, és nem tört ki a harmadik világháború. Tehát, hogy tudom, hogy ez egy furcsa felfogás, hogy mi nem volt, de valami nem volt, és az valamennyire köszönhető ennek a ilyen szempontból radikálisan gyakorlatias felfogásnak.
Biztos, hogy ezt ő magáról szerintem, ha választhatott volna, nem tudom, hogy egyébként hagyott-e hátra valamit, hogy mit szeretne a sírján látni, de ez mondjuk legalábbis versenyben van szerintem. Értem. Tehát ő egyértelműen az élete utolsó 30 évében így pozícionálta magát, mint az ember, akire lehet sok rosszat mondani, de egy dolgot biztos, hogy elért, és ez az, hogy amikor két szuperhatalom egymással szemben állva a háború szélén táncolt, ő ez a háborúhoz nem közelebb lökte a világot, hanem attól inkább távolította.
Azt hiszem, ez egy fantasztikus végszó volt. Romsics Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és igazi élmény volt téged hallgatni, már csak azért is, mert szerintem méltó emléket is állítottunk, egy 100 éves, kétes megítélésű, de ugyanakkor nagy tetteket végezűvő diplomatának, másrészt pedig én láttam rajtad a lelkesedést is Kissingerrel kapcsolatban, amire rákérdeztem az adás elején.
Igen, szerintem az egyik legkomplexebb személyiség azért is, mert legalább 3 élet belefért ebbe, ugye az emigráns, a tudós, a politikus, és azért is, mert rejtélyes, aki mindig szerette, ha maga körül, mondjuk úgy, hogy azért nem pontosan látható, hogy mi miért történik. Úgyhogy nekünk hagyott hátra jócskán feltárni valót, meggondolkodni valót.
Köszönöm szépen még egyszer.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, figyelmet is köszönjük. Most búcsúzik Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba, illetve podcastünk két producere, Hampuk Rihárd és Román Balázs. A jövő héten is érkezünk, akkor is lesz itt, és akkor, amit ma mondtunk, az viszont már történelem.
Ez egy Béton podcast.